2024. augusztus 27-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Egyre kevesebb a szezonmunkás az erdei gyümölcsök begyűjtésére. Bodrogi György, az Etelaki gyümölcsfeldolgozó ügyvezető igazgatója válaszol kérdéseinkre.
A gépesítés a jövő, mert a munkaerő hiány az rányomja bélyegét erre a tevékenységre is.
Az utókornak szeretnék megőrizni az őshonos gyümölcsfajtákat Mezőpaniton. Bodo előtt Barna polgármestert kérdezzük.
Azt látjuk, hogy néhány a vidékünkre jellemző őshonos faj kezd eltűnni. Ezért mi most lehetőséget keressük annak, hogy hogyan tudnánk tulajdonképpen egy kis olyan védett kertet létrehozni, ahol ezekből örökítsünk át.
Majd az augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Nehéz a gazdálkodás, de még mindig jobb itthon lépésről lépésre fejlődni. A mátésfalvi Pálhegyi Tibornál jártunk.
Magyarországon voltam egy hónapot, ebből nekem köszönöm szépen, elég volt, nem is kívánkozok egyáltalán.
Összefogással lehet eredményeket elérni a közösségi élet előlendítésében. Baróti Istvánt, a Csíkszentmihályi Terkőközbirtokosság elnökét kerestük meg.
Külföldi pénzeket is hozogatnak haza, akik ugye kimennek, kündolgoznak, és úgy látom, ha összefogunk, akkor többre megyünk együtt.
A hétvégén 22. alkalommal szervezik meg a Szenes Napokat. A hangos meghívót Kovács Lehel, Farkaslaka polgármestere nyújtja át.
Lassan-lassan már turisztikai jelenség is lett, és ennek nagyon örülünk, hiszen ugye Farkaslaka község egy turisztikai település is ugyanakkor.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Bodrogi György vagyok, az Etevirk Kft.-nek az ügyvezető igazgatója.
Milyen szezon volt a 2024-es? Volt elég gyümölcs? Volt amit feldolgozni?
Egy átlagos év van idáig, ami lefutott. Nyilván még előttünk van az alma szezon, a csipkebogyó szezon, az álfonya szezon most van a vége fele, lecsengőbe. A málna szezon az lefutott, és gombát vásárolunk, most kezdődött el, egész nyáron nem volt a szárazság véget.
Milyen gombát gyűjtenek?
Argányát, meg rógagombát.
Van akivel dolgozni? Mert nagyon sok vállalkozó azon panaszkodik, hogy jó pénzért sem lehet embert kapni. Önök küszködnek-e hasonló problémával?
Sajnos igen, ez azt hiszem egy általános probléma, mivel hogy gyümölcsökkel foglalkozunk, gyümölcsbegyűjtés, gyümölcsszedés, gyümölcstermesztés, ez rányomja a bélyegét, mert ilyenkor, ha kimegy külföldre valaki, akkor nyilván, hogy ott többet fizetnek ugyanezért a munkáért. Nagyjából a fiatalabb generációval tudunk dolgozni, ők azok, akik nem mennek külföldre, nem vállalják be még ezt a dolgot, fiúkkal, lányokkal szedessük a gyümölcsöt.
Még iskolások? Tehát vakációs munkaként fogják ezt fel?
Igen, vannak olyanok is.
Mekkora területről gyűjtik?
Itt a közbirtokosságnak a területe majdnem felét teszi ki annak a területnek, amit bérelünk. De tulajdonképpen egy közbirtokossági uniónak a területéről beszélünk, ami 20 közbirtokosságot foglal magába, és az erdős terület az több mint 20 ezer hektár.
A vadakkal kell küzdeni a begyűjtéskor, vagy most nekik is megvan, amit egyenek, nem keresztezik egymás útját a begyűjtőkkel.
Sajnos rányomja a bélyegét ez a medve probléma a mi tevékenységünkre is olyan szempontból, hogy nagyon sokan vannak, akik félnek. Kimenni az erdőbe, ugye köztudott mi az erdei gyümölcsöket gyűjtjük részben, meg erdei gombákat. Ehhez nyilván ki kell menni a természetbe, ki kell menni az erdőbe. Sokan panaszkodnak, hogy nem mernek menni, inkább nem is mennek a medve probléma véget.
Akkor hosszú távon kell gondolkodni ültetvényekben is?
Igen, hosszú távon ez a cél. El is kezdtünk egy ilyen irányú tevékenységet. Van egy 5 hektáros málna ültetvényünk, van egy szinte egy 1 hektáros természetáfonya ültetvényünk, és szinte egy 1 hektáros szederültetvényünk.
Hová kerül a gyümölcs? Fagyasztva vagy feldolgozva, hazai piacra is jut belőle, vagy inkább határon túlra kerül?
Is, de a nagy részét sikerül hazai piacon értékesíteni. Elsősorban a friss formában értékesítsük, nyilván ennek a nagyobb az ára. Amit nem sikerül értékesíteni friss formában, azt fagyasszuk. Sokkoljuk, csomagoljuk, bekerülnek ezek a fagyasztóházakba, és az év folyamán értékesítsük őket.
Van egy modern feldolgozójuk itt Szetelakán, és látom, hogy bővítik is a feldolgozót. Ott mi létesül, csak raktár, vagy termelőfelület is?
Raktár is, termelőfelület is, de főleg a technológiába ruháztunk be, arra pályáztunk, gépeket, bővítettük a fagyasztókapacitásunkot, és a feldolgozókapacitást véget pályáztunk gépekre.
Milyen jövő elé néznek, hogyha kell küzdködni a vadakkal is, nincsen munkaerőse, akkor a gépesítés az a jövő?
A gépesítés a jövő, mert a munkaerő hiány az rányomja a bélyegét erre a tevékenységre is, gondolom máshol is ugyanezekkel a dolgokkal küzdködnek, úgyhogy igen, ez a jövő. Gépesíteni kell, növelni kell a termelést, növelni kell az eladást ahhoz, hogy hely tudjunk állni. Itt folyamatos beruházásra van szükség, nem lehet megállni, beleálltunk, folytatni kell.
Bodrogi Györgyöt, az etelaki gyümölcsfeldolgozó ügyvezető igazgatóját kérdeztük, most Mátyás Judit énekel.
Kútágas, gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókutatok rózsám ezer egyet. Csak úgy játszik a lány a legénnyel, mint a macska szokott az egérnyel.
Mennyire kifizetődő ma a gyümölcstermesztéssel foglalkozni mezőpaniton? Kérdezem Bodó előtt Barna polgármestert.
Hogyha azt vesszük figyelembe, hogy tulajdonképpen a vidéki ember is, hát természetesen a mi térségünkben is az itt élő emberek hagyományosan a háztáji termékekből éltek meg. Mindent, amit az asztalra tettek, azt meg tudták termelni, amiük nem volt, azt elcserélték a szomszédval vagy a falustársukkal. Ez a fajta több évszázados örökség, ami most már részben felborulni látszik, amiatt, hogy a kényelmi szempontból gondol a nagy üzletláncokba vásárolunk be inkább, és az életmódunk is megváltozott. Mégiscsak afelé visz minket, hogy ezt az örökséget kihangsúlyozzuk és tovább vigyük. Azt gondolom, hogy ha valaki értő módon, vagy legalábbis kereső módon figyeli azt, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak gyümölcsösök létrehozására, a gyümölcsből való készítményeknek az elkészítése, ennek támogatására, akkor azt látja, hogy valami miatt ennek most van egy felívelő hulláma, talán jogosan, hiszen nagyon sok olyan hasznos anyagot tartalmaznak a gyümölcsök, amelyek nem csak finomak, hanem tulajdonképpen előidézik bennünk azokat az ízeket, amelyeket megszoktunk. Gyerekkorunk óta úgy nőttünk fel, nagymama, édesanyánk polcáról előkerültek ezek a termékek. Itt most a lekvárok és szörpök esetében ez fokozottan igaz, de ugye ebből készült a vendégek megkínálására szükséges bor és pálinka is, azokból a gyümölcsökből, amelyek a háztájon termeltünk meg. Ezt télire eltették, és akkor az aszalt gyümölcsök is ebből kerülnek elő. Ami ma látszik itt a mi környékünkön, hogy egyre többen próbálkoznak azzal, hogy azt, amit ők megtermelnek maguknak, valahol egy kis piacon értékesítsék. Talán oda még nem jutottak el, hogy teljes vállalkozást erre építsenek fel. Szörpök, lekvárok esetében még nem. Más termékek esetében viszont már igen, itt Mezőpanitban is. De azt gondolom, hogy a mezőgazdasági termékek alapvetően, tehát amit kisgazdaságban elő lehet állítani, ott a mi lehetőségeink azok, hogy minőséget teremtsünk, hiszen a nagy mennyiségi gyártókkal nem is kell, nem is akarjuk felvenni, vagy nem is kell felvenni a versenyt, de hogyha minőséget tudunk termelni, akkor bizony a helyiek is, vagy a piacokra előszeretettel ellátogatók fogják ezeket a termékeket előnyben részesíteni, a mondjuk nagyobb mennyiségű, olcsóbb termékekkel szemben.
Nagyon sok településen ott maradtak a nehezen megközelíthető helyek, sok a parlagon maradt terület, és az élelmesebbek gyümölcsfával ültették be jobb esetben. Ez mennyire vonzó a mezőpanitiak részére? Tehát ők gondolkodnak-e ebben, hogy a kihasználatlan területeken esetleg a menő őshonos gyümölcsfákat ültessék, és akkor az tartja is a talajt, mert még hasznos is.
Itt a mi térségünkben is, ugye a mezőség kapujában a kommunizmus idején létrehozott hatalmas gyümölcsösök voltak, amely iskolai program is volt ott dolgozni és ott tevékenykedni. Ezeket a gyümölcsösöket, hogy milyen döntés alapján, vagy mi alapján nem, de 90 után gyakorlatilag megszüntették, az emberek felszámolták. A kertek végében most is ott vannak azok a gyümölcsfák, amelyek ma is ellátják gyümölccsel és az abból feldolgozott termékekkel a családokat. Azt látom, hogy bár nagyobb területeknek a befásítására lehet, hogy nincsen szándék, hiszen mindenki a nagymama kertjéből vagy a sajátjából megtalálja a szükségest, de van egy olyan gondolatunk, amelyet nagyon bízom benne, hogy a közelgő időszakban meg tudunk valósítani. Azt látjuk, hogy néhány a vidékünkre jellemző őshonos faj kezd eltűnni. Ezért mi most lehetőséget keressük annak, hogy hogyan tudnánk tulajdonképpen egy kis, hát azért erős túlzással a génbankot, inkább azt mondanám, egy kis olyan védett kertet létrehozni, ahol ezekből örökítsünk át oltással, vagy valamilyen módon a szakemberek segítségével, ezekből az őshonos fákból, hogy a későbbiekben, ha valaki úgy dönt, hogy mégiscsak gyümölcsfát szeretne ültetni a kertjébe, akkor innen is tudjon válogatni, melyek azok, amelyek egyébként szeretik a környezetet, amelyeknek az ízvilágát is ismerjük, értjük, mert a miénk. Úgyhogy bízom benne, hogy ez létre fog jönni, és talán ez lehet egy motiváció azok számára is, akik majd kisebb-nagyobb gyümölcsösöket szeretnek létesíteni.
Ez pénz kérdése?
Alapvetően inkább most egy olyan területet kell találnunk, ami a legalkalmasabb erre védett, amit ugye körbe lehet keríteni vadállatoktól és mindentől meg lehet védeni, hiszen itt végül is az a lényege, hogy védett területen, jó környezetben ezek hosszú távon megmaradjanak. Ennek a megtalálása, hogy megtörténik, már közel állunk hozzá, akkor belekezdünk ennek a kialakításába.
Elhangzott interjúnk Bodo Előd Barna Mezőpanit polgármesterével készült, tudásunkkal itthon próbáljuk emelni közösségünket, összefogással eredményeket érhetünk el. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem kerültünk kószó.
Zerkula György énekelt, a következő percekben néhány augusztus végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A zöldséges kertben a betakarítás előtti időszakban is kísérjük figyelemmel káposztaféléink fejlődését. Amennyiben a növényeken a bagolylepkék fiatal hernyóit látjuk, ismételten permetezzünk ellenük. Ha már nem tudjuk a szedés előtti 10 nap élelmezési egészségügyi várakozási időt betartani, a 7 nap várakozási idejű diazinon, kartabb hatóanyagú készítmények, vagy az ennél is rövidebb várakozási idejű piretroidok valamelyikét használjuk, vagy az 1 nap várakozási időt igénylő bacillus készítményt részesítsük előnyben. Mindenképpen ügyeljünk arra, hogy a káposztafejek, karfiolrózsák hernyorágástól, ürüléktől mentesek legyenek, mert ezek a különböző tárolási betegségek fertőzésének is elősegítői. Az idős bagolylepke hernyok ellen nem érdemes vegyszert használnunk, ilyenkor így már nehezen pusztíthatók. A további kártételük megelőzésére célszerű a káposztafejekben, karfiolrózsákban táplálkozó hernyokat összegyűjteni, amely kis területen gyorsan és egyszerűen elvégezhető. Permetezésre a bacillus készítményt használjuk. A paprika szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a különböző korokozókkal fertőzött, rothadó termést a töveken vagy a növénysorok között. Megsemmisítésükkel a még érőfélben levő károsodását előzzük meg. Ugyanilyen fontos a bagolylepkék, illetve a kukoricamoly hernyóit tartalmazó bogyók felismerése és megsemmisítése. A termés betakarítását követően a korokozók, a baktériumos levélfoltosság, a legyrothadás, a paradicsom bronzfoltosság, a fuzáriumos hervadás, a koletrotriumos bogyófoltosság, az alternáriás magházrothadás áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentésére semmisítsük meg a fertőzött növénymaradványokat. Komposztáljuk vagy ássuk el, de semmi esetre se hagyjuk a területen. Még ősszel mélyen forgassuk át a talajt, ezt a munkát se hagyjuk tavaszra. A paradicsom folyamatos szedésekor fontos, hogy ne hagyjuk a baktériumos varasodással, az alternáriás termésfoltossággal, a paradicsomvésszel fertőzött rothadó bogyókat a töveken vagy a növénysorok között. Összeszedésük, megsemmisítésük a még érőfélben levők károsodását előzi meg. A termés betakarítását követően alapvető agrotechnikai eljárás, a korokozók, főleg a paradicsomvész, a szeptóriás levélfoltosság, az alternáriás foltosság, a baktériumos varasodás, a baktériumos feketefoltosság, a baktériumos rák és hervadás, a botritises betegség áttelelési lehetőségeinek, a következő évi fertőzések kialakulásának csökkentése érdekében a fertőzött növénymaradványok talajba forgatása. Ugyanezt a célt szolgálja a növénymaradványok összegyűjtése, szakszerű komposztálása, majd a terület még őszi felásása.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Előfordul, hogy a sok üléstől vagy vasalástól kifényesedik a szövetpantalló vagy szoknya. Egy félbevágott nyers burgonyával dörzsöljük be a foltot, hagyjuk teljesen megszáradni, végül alaposan keféljük ki. Gyorsabban megsül a hámozatlan burgonya, ha 10 percig előfőzzük, és utána a tűzálló tálban előmelegített forró sütőbe tesszük. A hagymaszagú kést nyílt lángon 2-3-szor húzzuk át, így elveszíti a szagát. De ne hagyjuk fölötte sokáig, mert az élét is elveszítheti. A fürdőben nem fog bepárásodni a tükör, ha szappannal átdörgöljük, majd felpolírozzuk. Ha véletlenül forró zsírfröccs sem vagy ömlik a konyha padlójára, azonnal öntsünk rá hideg vizet, a megdermedt zsír ezután már könnyen felszedhető a padlóról.
Yeah.
Melegyi Tibor vagyok, Mátisfalvi gazdálkodó.
Régóta gazdálkodik?
Hát rég, több mint 30 esztendeje.
Ez családi örökség, vagy ön döntött úgy, hogy mezőgazdasággal foglalkozik?
Örökség, csak kicsibe gazdáskodtunk gyerekkoromban. Aztán gyárat ott hagytam, és akkor fogtunk neki, de amit összehoztunk, 30 esztendő alatt hoztuk össze, úgyhogy jó hosszas út.
Van jó terület itt Mátisfalván? Van, ahol gazdálkodni? Megéri gazdálkodni?
Jó területnek nem mohat, éppen van jó területnek, mert dombvidék, inkább bögözben. Kükölő mellett a laposna, az jobb egy kicsit. Na, de viszont trágya van, úgyhogy ahol még lehet meggazdáskodni.
Főleg állattenyésztéssel foglalkozik?
Csak állattenyésztéssel foglalkozik. Van egy kutyas, a többi az tehenféle.
Hány van most jelen pillanatban?
19 fejűs tehen van, és 7 darab van még a üszük.
Mi lesz a tejjel?
Udvarhelyre adjuk a tejföldolgozónak, hát az is már, hogy 20 esztendeje körülbelül.
Feldolgozásban nem gondolkodtak? Vagy oda egészen más életforma kell, és más felszerelés?
Nem bonyolítjuk az életet. Ez elég bonyolult így is. Gondolkoztunk, de hát ez kivitelezhetetlen. Ember nincs, feleségemmel csináljuk, amit csinálunk, hát ez bőven elég.
Akkor Mátisfalván se lehet kapni még pénzért sem szolgált vagy kurálót?
Nincs. Pénze nincs. Mátisfalán még egyszer környéken sincs, hogy meg lehessen fogadni. Egy pásztort is ugye elég nehéz itt tartani, vagy meg fogadni. Nincs.
Ez, amit felépített ez a birodalom, ez ön erőből valósult meg? Vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Pályázott, ez kevésbé. Volt az a fiatal gazda, az a 7500 eurós. Arra pályáztam, plusz a proekonomikás, ez a kettő volt.
Minden gépe megvan, ami kell a takarmánykészítéshez?
Hát igen, az megvan. Úgyhogy kézzel most nem nagyon dolgozunk, de hát dolgoztunk annak idején eleget.
Most mekkora területet dolgoz meg? Tehát honnan kaszál, vagy honnan gyűjti be a takarmányt? Még máséről is, bérbe is vesz?
Igen. Saját földem van, 10 hektár, többit az bérelem. 20 hektár körül van. 15 hektár körül van szántó, kaszál 5 hektár, és 6 hektár körül van legelő.
Megéri gazdálkodni? Vagy önök is úgy vannak, mint az űrmosi gazda, hogy azért dolgoznak, hogy fáradjanak el, hogy tudjanak éjjel aludni?
Hát hál' Istennek elfáradunk, úgyhogy aludni is tudunk, ahol nincsen gond. Hát megéri, valamilyen dolgozni kell. Úgyhogy mi magunknak csináljuk, nem másnak dolgozunk. Ha jól csináljuk, akkor megéri, és ha nem jól csináljuk, akkor kevésbé éri meg.
Azt mondta egyszer nekem valaki, hogy ha mindent lejesítenénk, akkor fel se kéne keljünk. De akkor semmi nem éri meg, mert rögtön kárt okozunk, mert szívjuk a levegőt, meg isszuk a vizet, meg minden pénzbe kerül, hogyha úgy gondolkodunk. De azért zöme a gazdálkodóknak, ha nem csinálná, akkor hiányozna. Én látom az ön szemén is, hogy bár nehéz, és bizonyára nem úgy éri meg, mint ahogy gondolják sokan, de feladni sem adja fel. Hát amíg bírja, addig csinálja.
Hát az így van. Nem is akarom sokáig csinálni még. Ekkorából 4-5 esztendő, aztán alább hagyna az ember. Viszont, hogy megéri, nem éri, most az a helyzet, hogy 365 nap, ez minden nap, nehéz. Aki nem szereti, neki se fogja.
Emellett még mással lehet foglalkozni, vagy ez ilyen egész emberes?
Ez egész emberes. Ez emellett nem. Ez bőven elég. Eleinte még dolgoztam, ugye, bérmunkát, nem, most már nem dolgozok. Most traktor is sok van a faluban is, úgyhogy nem is nagyon igényelik, gazda annál kevesebb, csak ezt csináljuk magunknak.
Húsmarhában nem gondolkodott?
Húsmarha az könnyebb volna, biztos, de most mindenben van állítva. Fejhúsmarhára, fejőgép, hüttő. Húsmarha viszont, én nem mondom, hogy nem jön pénz abból egyszerre, de az nem jön minden hónapban, ugye, mind a tejből, az minden hónapban kapja az ember azt a bizonyos összegöt. Lehet, ha lesz a következő váltás, amikor az ember nem bírja annyira ugye a tejelőmarra tartást.
Milyen segítség jönne jól a gazdálkodónak? Miben kéne támogassa az állam, vagy valaki?
Tejet kéne jobban megfizessék, és belássák azt, hogy nem sok szakma van ilyen, mint a miénk. Mondjam úgy, hogy 12-14 óra kijöjj úgy átlagba, és 365 nap, hát ez nem valami kecsegtető.
Önöknek mi a pihenés? Ha számos évig egymás után ezt csinálja, ebbe is bele lehet fáradni.
Pihenni, hál' Istennek, bármikor tudunk, ahol nincsen gond. Hát pihenni inkább nyáron, ugye, déli órákban. Már délelőtt lehet bálázni, délután megint mező, fejés.
Akkor csak abba hagyják a munkát, soha be nem fejezik.
Ezt nem lehet befejezni. Viszont ennyi állatnál szerintem meg se éri, hogy valakit fizessen az ember, akkor aztán nem marad sem. Miért dolgozunk, ugye?
Sosem vágyott külföldre? Nagyon sokan kipróbálják azt az életformát is.
Magyarországon voltam egy hónapot ebből, köszönöm szépen, elég volt, nem is kívánkozok egyáltalán.
Az elmúlt közel 5 percben Pálhegyi Tibor mátisfalvi gazdálkodóval készült interjúnkat sugároztuk, most Gergely Éva énekel.
Tóth István a nevem, a Csíkszentmihalyi Tárkőköz birtokosságnak vagyok az elnöke. 2023 tavaszától töltöm be az elnöki tisztséget.
Miért Terkő a neve a közbirtokosságnak?
Falunk határa ugye a Terkő vonulat körül húzódik. Mind a két oldala, a keleti oldala is, a nyugati oldala is, úgy az északi oldala is. A Terkő vonulat az a Szent Tamási határhoz tartozik, amiben közigazgatásilag a köveknek a keleti oldala az a békási részhez tartozik, a Dömuki közigazgatásba, a nyugati oldala az pedig Csíkszent Domokoshoz tartozik közigazgatásilag, de a Szent Tamás tulajdonát képez is. Gondolom a névadók 2000-ben, amikor megalakult a birtokosság, akkor erre gondoltak, hogy ha már az egyeskőnek szembenézve a jobb fele az a tárkővonulat, a bal fele a nagyhagymás, így a tárkőrész, a miénk, onnan kapta biztos a nevét.
Mekkora területen gazdálkodnak?
Összterülete a birtokosságnak 4275 hektár volt 2000-ben, mikor alakult a birtokosság. Ebből 2743 hektár volt erdő, 1515 hektár volt kaszálló. Jelen pillanatban nőttek az erdős területeink, 3027 hektár erdős területünk van, ami őrzésben van adva. Két erdészet őrzi, a békási erdészet és a csíkszeredai állami erdészet. 1248 hektár legelős terület van még, ami birtokosság tulajdonát képezi.
Tudnak jól gazdálkodni ezen a területen? Önöket mennyire érintette a pár évvel ezelőtti széldöntés, mert itt a vidéket azért végig söpörte?
2020. február 11-én volt azt hiszem a széldöntés. Nagy mértékben érintette a birtokosság erdő részét, ami a Szent Tamási és a Domokosi közigazgatáshoz tartozik. 98 ezer köbméter fát termeltünk ki, annyi dőlött le, ami a háromkúti részen, ugye a Jáhoros hátjának nevezzük mi az erdőrészt, abban 57 ezer köbméter fa dőlött. Tehát úgy össze-vissza úgy durván 155 ezer köbméter fa volt. Amit a szél ledöntött, nagyon síralmas helyzet volt az a látvány, ami akkor fogadott minket úgy hirtelen a széldöntés után. Aztán 2020 tavaszán nekifogtunk a kitermelésnek, értékesítésnek, szolgáltatásba kiadtuk a kitermelést, úgy értékesítettük, 2019-től alelnök voltam a birtokosságnál, az egész kitermelésben, mint vállalkozó is már bizonyos gépparkkal dolgoztunk a kitermelésben, tehát a fizikai részén teljesen ott voltam az első naptól az utolsó napig. A 2020-as év az nagyon-nagyon nehéz volt, olyan nap is volt, hogy 12 autót raktunk meg fával, értékesítettünk, nagyon jó bévált, az az értékesítési mód, hogy ugye kitermeltessük, és akkor nem liciten adjuk el a fát. Azt lehet mondani, hogy szinte maximális árba tudtunk értékesíteni. Első évben 41 ezer köbméter fát tettünk értékbe, második évben folytattuk, akkor még a fának is erősen felment az ára. Elég jó sok pénzt tudtunk csinálni belőle. Addig nem voltunk vezető HNO felcsiki birtokosság körében se, de most komoly összeggel rendelkezik a birtokosság. Pénzzel is, meg gépparkunk is bővült ez alatt az idő alatt.
A hiánynak a pótlása az elkezdődött?
Igen, az első évben még nem, 2020-ban, de 2021-ben már kezdődtek az ütetések, már volt olyan rész, amit megengedte ugye a szakma, mert normálisan két év után lehet ezeket a területeket visszaerdősíteni, visszaütetni. Volt egy olyan része, amit nem tudtunk ütetni. Tavaly tavaszig vissza tudtunk ütetni, 80 hektár körül. Jelen pillanatban egy erdősítésre van program, amiben fogunk most pályázni. Szintén a mi felelőnkásik résszel is, ugye, ami ide az állami erdészethez tartozik őrzésbe, a Csíkihoz és a Békásihoz is külön, tehát két pályázatot fogunk letenni. Egyik helyt fogunk ütetni 83 hektárt, remélhetőleg, hogy ha megnyerjük a pályázatot, akkor állami segítséget is kapunk rá. A háromkúti részen ott 47 hektár van. Tehát úgy durván számítva pályázatból olyan 130 hektárt fogunk ütetni, ezen kívül körülbelül 50 hektár még olyan lesz, amit saját forrásból ugye vannak a fontba befizetett pénzeink. Elméletileg, hogyha minden jól megy, akkor úgy nagyjából olyan 90-95%-ban a tavasszal be szeretnénk ütetni az egész területet, hogy növögessen. Az elkövetkező generációnak már nekünk ez nagy feladat, nagyon nehéz, sok embert vesz igénybe, nagyon felmentek az árak, mindennek ugye a széldöntés követően nagy volt az igény, úgy csemetére, mint a munkaállatokra. Nagyon nehezen lehet embert kapni, akivel dolgozni, úgyhogy elég nagy feladatot ró a vezetőségre.
Ahol működik a közbirtokosság, ott a közösség úgy érzi, hogy a közbirtokosság a fejős tehén. Sok civil szervezetet vagy eseményt kell-e támogatni?
Persze, részt veszünk a támogatásokba, de ott is vannak korlátok, már az történik, hogy sokan úgy képzelik el, hogy az egy közvagyon. Bizonyos szinten igen, de úgy működik, de részvénytársaság. Akinek mennyi része van, az az övé. Most akinek 50 van, ahhoz viszonyítva, akinek 1 van, annak a pénzit 50-szer adjuk oda támogatásba. Tehát vannak korlátok, amik mögött kell dolgozni. Tehát nem lát az, hogy most mindenki nyújtsa markát, mert nyújtsa mindenki a kezét, hogy minél többet, hogy itt támogass, ott támogass, de vannak korlátok, amiket figyelembe kell tartsunk. Amúgy támogassuk az egyházat is, mikor olyan komolyabb befektetés, hogy például a múlt évben egy kerítést építettünk az egyházak. Az anyagi részét azt teljesen mi álltuk a kerítésnek, fizikailag is gépekkel, ami gépjeink voltak, még a vállalkozások is, amik a faluban működtek, azokkal karöltve. Közmunkába hívta ugye a plebános úr a híveket. Olyan nap is volt, hogy 35 ember jött össze, közel 250 méter új kerítést csináltunk, amit hosszú távra építettünk. Ez volt, ami a legnagyobb volt. Azon kívül ugye van nekünk fuvorzenekarunk, van tánccsoportunk, vannak judós csoportunk, ritmikus táncosok, azok még nem értek oda, mert ma tavaly meg volt a gyűlés, amikor kérték ők is, hogy nekik is kéne egy kicsi pénz, de ott ugye kevesebben vannak. Mi úgy dolgozunk, hogy az évi költségvetésbe bele kell foglaljuk, aztán ami belefér a szponzorkeretben, ott is határok vannak, tehát amit megenged a törvény. Azt a 2%-ot, ami mostanig volt, hogy a jövedelmünknek 2%-át úgy vállalkozások, mint a birtokosság is felajánlhassák szervezeteknek, az zömibe hájbélieknek. Azon kívül a Csíkkarcfali jégpályát támogassuk egy szerény összeggel. Nagyobb befektetést csináltak a szomszéd településében, ott is kértek, hogy egy kicsi önrészbe segéljünk belé, pályáztak egy mikrobuszra. Hát ilyen kisebb támogatásokat csinálunk.
Régebben táncolt. Most, hogy ennyi gondja van itt a közbirtokosságnál, a táncra van még ideje?
Van. Minden héten egyszer van próbánk kedden este. Úgy csináljuk a programot, hogy arra is legyen idő.
Vállalkozó volt, most is vállalkozik. A vállalkozásra mennyi idő jut ennyi tennivaló mellett?
2023 tavaszától töltöm az elnöki tisztségetbe, kiszálltam a vállalkozásból. Két fiam van, feleségem csinálja azt a vállalkozást, ami 94-től vagyunk beegyezve, mint vállalkozó. Körbe 20-25 alkalmazott közt mozgott jó pár évtől errefelé az alkalmazottaink száma is. Itt ezt teljes munkaprogramot igényelt. Azt kell mondjam, hogy nem is elég a 8 óra, sokszor túlórázni kell. Akkor a vagyonnal rendelkezik a birtokosság, hogyha azt akarjuk, hogy fejlődés legyen, haladjunk, akkor társadalmást igényelt. Azon kívül tanácssal persze, hogy ott vagyok a család között, 55 éves vagyok, most már a fizikai részét az életemnek annyira lefuttam, úgymond kihasználtam, hogy most már tovább hagyom, hogy csinálják a gyermekeim. Építettünk egy új székházat, decemberben avattuk fel. Két évvel ezelőtt fogtunk neki, ugye, hogy több pénz került akkor, hogy legyen egy székház, és addig házbérbe lakott a birtokosság. Azon kívül még vettünk polgármesteri hivatalnak köszönhetően egy 58 aras területet, ipari zónát, itt a volt istállókháit, azt befektetés céljából vettük azért, hogy legyen az elkövetkezőkben egy komolyabb udvar, ahol még valamit biztos, hogy fogunk csinálni. Egyelőre még várjuk a tagságtól is ötleteket. Azon kívül nagyon fontosnak tartom elmondani, jó, hogy hallják még, ha kell a politikumba is, a birtokosság részvénytársaságot csináltunk. 55 tagja van a részvénytársaságnak, napellámparkot szeretnénk létesíteni, pénzt akarunk csinálni a pénzből. 3 megawattot tudunk saját erőből építeni, és azt a 3 megawattot a saját erőből megcsináljuk, aztán most lett kiírva ugyanaz a pályázat, tudod, amelyik 2 megawattot vissza fogunk tenni, mert magas feszültségi vonalfoglalást csináltunk. Mint személy, a személy vagyok a legidősebb vállalkozó a faluban, és fontosnak tartom, hogy a vállalkozói szférát összefogni. Nincsenek nagy vállalkozások, ezt egy kicsit úgy hiányolom, el van kezdődve egy jó fejlődés. Külföldi pénzeket is hozogatnak haza, akik ugye kimennek, kündolgoznak, és úgy látom, ha összefogunk, akkor többre megyünk együtt.
Az elmúlt 10 percben Baróti Istvánnal, a Csíkszenttamási Terkőközbirtokosság elnökével beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Kibédi Sámuel énekel. Thank you.
dolomba nyárfa tetejére. Úgy érzem, hogy a szívemnek új szeretőkére. Új szeretőké nem csak a sosem kacint másra, aki reggel délben este csókjaimat várja. Azt mondja a vadgalamb, hogy így szerető ritka, mert elakik, hol találom, nékem meg is mondja. Így ne felejtsd utat, utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. Így ne felejtsd utat, utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. De felejtsd utat, utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig. De felejtsd utat, utat addig a kis házig, de csak igaz szív szerelem juthat el odáig.
Kovács Lehel, Farkas lakókerület polgármestere.
Augusztus 30-a és szeptember 1-e között ismét megszervezik a szenes napokat. Ez már hagyomány itt a községben.
Ez most a 22. szenes napok lesznek. Mindig szeptember első vasárnapja a mérvadó. Most, mivel szeptember 1 a vasárnap, akkor így augusztus vége is beleesik. Hál' Istennek nagyon sokan látogatják a rendezvényünket, és azt is hozzá kell tennünk, hogy lassan-lassan már turisztikai jelenség is lett, és ennek nagyon örülünk, hiszen ugye Farkas lakókerület egy turisztikai település. És ugyanakkor már a panziósaink, a turisztikában tevékenykedők már úgy nyár elején érdeklődnek, hogy akkor lesz-e a szenes napok, és hogy mikor lesz, mert hogy a foglalások már jönnek. És azt tapasztaltuk, hogy az utóbbi időben nem csak Farkaslaka községben telnek meg a panziók, hanem a szomszéd községekben is, mert tudomásunk van arról, hogy már Korondon is foglalnak a szenes napokra, illetve akár Tibót, Szent Tamás, tehát orosz egy községét is érinti pozitívan, ha itt tetszik ez a rendezvény.
Mitől különb a szenes napok, mint akár milyen más napok?
Az igazság az, hogy a szenes napok az szép lassan a falu napokból egy fesztiválán nőtte ki magát. Nem éppen falu nap jellege van, habár nagyon sok elemet megőriztünk még a falu nap jegyében. Próbáljuk ezt tematikusan csinálni, és ezért lett háromnapos valamikori kettőből, mert hogy az ifjúságnak egy külön napot hoztunk be is, az a péntek.
Aki keresztül utazik a kalondán, időnként azt a kesernyi és szén szagot érzi az autóban is, tehát még mindig készül szén a kalonda tetőn. Ilyenkor a szenes napok alkalmával betekintést nyerhetnek az érdeklődők, hogy hogy készül, miként csinálják.
Igen, természetesen ott van közvetlen mellett, a rendezvény mellett azok a szénégető telepek még, amelyek még hál' Istennek működnek, ha bár nem tudjuk, hogy meddig még ebben a formában, vagyis a hagyományos formában, de megtekinthető, átélhető, ha kell ott helyben, hogy az egyáltalán mit jelent. Természetesen mindenki tudja, hogy ez nem egy egyszerű szakma. És a mi tűzi játékunk vasárnap este, a baksa gyújtás váltja fel, azzal igazából véget ér a rendezvényünk, általában olyan 10-11 magasságában este fáklyákkal hátra vonulunk az egyik szénégető telepre, és ott a telep tulajdonosának a jóvoltából elő van készítve egy baksa, amelyet ünnepélyesen közösen gyújtunk be, és hát meg kell várjuk, amíg a füst elindul a tetején. Mi ehhez várjuk a fehér füstöt, és akkor azt jelenti, hogy a szenes napok befejeződtek.
A szénégetők azok farkaslakiak?
Farkaslakiak is, vannak máshonnan is, akik megtanulták ezt a szakmát. Sajnos Farkaslakán most már egyre kevesebben űzik ezt a szakmát a hétköznapjaikban, tehát egyre kevesebben élnek belőle effektíven a fizikai munkából, de emellett nagyon sok cégünk van, amely szén forgalmazással foglalkozik, vannak raktárjaik, átválogató telepjeik, és hát nagyon sok áruházat farkaslaki cégek szolgálnak ki minden mai napig. Szenet importálnak nagy részt, de most már egy új módszerrel, vagyis széngyárakat építve termelik meg a szenet.
Milyen kísérő programok lesznek még a szenes napokon?
Péntek a fiatalok, és akkor próbáljuk a koncerteket meg mindent ahhoz igazítani, hogy az legyen fiatalos nap. Csatlakozott hozzánk az udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanács, és ennek nagyon örülünk, hiszen egy pár éve most már partnereink ebben a rendezvényben, és ők az úgynevezett Chillzone sátrat működtetik, amely teljesen a fiatalokra fókuszál, így nem csak pénteken élvezhetik a fiatalok a helyi programokat, hanem péntek, szombat, vasárnap, ahol nagyon sok tematikus előadás is van. Igazából nem csak arról szól, hogy buli, hanem arról is szól, hogy egyáltalán egy drogfogyasztás megelőzéstől kezdve az alkoholfogyasztáson át a pályaválasztásig. Nagyon sok érdekes és jó tematikus előadások vannak, és ez mindenképpen egy újabb színfoltja a farkaslakiszenes napoknak. A szombat az általában mindenki, tehát úgy próbáljuk összerakni ott az előadásokat, műsorokat, koncerteket, hogy abba minden korosztály nagyjából megtalálja az övét. Ami még fontos, hogy ugyanígy csatlakozott a rendezvényhez a Lófőlovas Egyesület, akik két napos, teljes napos programot kínálnak az odalátogatóknak, tehát minden délután 2 órától estig folyamatosan külön párhuzamos programokat szerveznek, amelyre igen-igen nagy az érdeklődés. És akkor, amikor elérkezünk a vasárnaphoz, akkor természetesen délelőtt a Szent Mise az egyik kiinduló pontunk, és ennek keretében köszöntjük a szép korokat. Megpróbálunk minden korosztályt megérinteni ezen a hétvégén. 80 életévét betöltött személyek és a felettieket hívjuk meg személyesen erre az eseményre. Közösen imádkozunk, aztán majd oklevelet adunk nekik, virágot, és meginvitáljuk egy közös ebédre, hogy érezzék, hogy ez is az övék. Emellett nagyon fontos a szombat délelőtt, amikor Farkaslakán egy szaladás szokott lenni, elég sokan beneveznek erre, és akkor szaladva, ha kell, a turisták is megismerik a települést. És hogyha bennünket akarnak kísérni, hogy egyáltalán a programok mik lesznek, hogyan követi egymást, akkor kérem nézzék a Farkaslaki Szenesnapok Facebook oldalt, és ott megpróbálunk mindent közíteni időben.
Tehát a hétvégén 22. alkalommal szervezik meg a szenesnapokat a Kalonda tetőn. Kovács Lehelt, Farkaslaka polgármesterét hallották, a mikrofont most Bartos Éva veszi át.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Madaras Gábort hallgattuk. Jövök Edenit a gazdaéletben, többek között Tamás Géza, székelyvarsági zsindelykészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Homoró Szentpáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Csikrákosról hallhatnak. Gazdaélet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Azt se kötjük senkinek az órára, a szíveink hogy találtak egymásra. De hogyha a kis dobos kidobolja, és a nászlip ezt a nótát dalolja, gyere velem a kátombos falumba, oda viszlek föl elő két karomba. Fölülünk egy szekére, ráhajtod a kis fejed a keblemre. Két karomba meglásd, jó lesz pihenni, altatod ad fog a madár tanulni. Én meg csak úgy juhász bolytár módjára, vigyázok a kicsi párom álmára. Úgy élünk majd szép csendesen falunkba, fölébredsz a két ölelő karomba. Én meg csak úgy juhász bolytár módjára, vigyázok a kicsi párom álmára, úgy ülünk majd szép csendesen falunkba, fölébredsz a két ölelő karomba.
Veres Árpád énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.